Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter az Arena vendége. A múlt héten a Fidesz-szel a parlamentben azt vágták egymás fejéhez, hogy pártkatonákkal töltötték, illetve töltik föl a kistérségi hálózatot. Most napirenden van az átszervezés. Milyen elvek szerint?
Én nem nagyon vágtam semmit a Fidesz fejéhez, hanem azt mondtam nekik, hogy szerintem mindkét oldal eddig elkövette ezt a hibát. És pont arra lenne szükség, hogy most előre tekintve csináljunk egy tiszta lapot, és mondjuk ki végre, hogy szükség van kistérségi hálózatra, szerintem kevesebbre, mint amennyi eddig volt, tehát vonjuk össze, és csináljunk egy olyan kistérségi hálózatot, ahol nyilvános pályázaton kiválasztott emberek, szakmai alapon kiválasztott emberek, nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályok mellett képviseljék a kormány fejlesztéspolitikáját, mint egy helyi ügyfélszolgálati központ a kistérségekben. Bevezetjük ebben az újonnan létrejövő vagy egyesülő hálózatban azt a szabályt, tehát egy évvel ezelőtt már megfogalmaztunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez tartozó hálózatnál, hogy önkormányzati képviselő nem lehet a kistérségi hálózat tagja, mert esetleg olyan politikai zavarba kerülhet, amiben nem tud kiegyensúlyozottan eljárni. Azt is bevezetjük, hogy pártválasztott tisztviselője nem lehet kistérségi képviselő. És aláíratunk egy nagyon szigorú etikai kódexet, ami visszautalva a korábbi kérdésére, még ha minden jogszerű, csak éppen etikailag kifogásolható, akkor is alapad arra, hogy valakinek felmondjunk ebben a rendszerben.
Mennyire kell a képviselőnek, a kistérségi képviselőnek lojálisnak lenni, hiszen az nem árt azért, hogyha hisz a kormány fejlesztés politikájában. Mindegy, hogy melyik a szó.
Ez így van. Itt nem kevernék össze két dolgot. Bárkinek egy köztisztviselőhöz hasonlóan nagyon nehezen tud dolgozni, hogyha alapvetően nem hisz a kormány által végrehajtani kívánt fejlesztés politikában, vagy általában a kormány politikájában. De ez nem jelenti azt, hogy neki választott pártisztviselőként, vagy önkormányzati képviselőként kellene azonosulni a kormány pártok politikájával, mert ez egy más. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kell egy jófajta szakmai alázat és elkötelezettség, de ezt bármelyik munkáján szerintem itt az Inforádióban is elvárják öntől, hogy alapvetően azonosuljon a rádió szellemiségével, és ennek megfelelően dolgozzon, de gondolom nem kérdezik meg öntől, legalábbis remélem, hogy egyébként tagja valamilyen pártnak.
Nem, valóban nem.
Viszont azt valószínűleg, ha ön egyébként egy pártnak választott tisztviselője lenne, akkor lehet, hogy nehezen tudna engem vagy az ellenzék valamelyik képviselőjét kérdezni. Na hát ez hasonló helyzet.
Mikortól indul a rendszer? Jövő éven eljön?
A ma futó szerződések február 28-áig futnak. Senkivel nem lehet kitolni, hiszen ezeknek az embereknek a nagyon nagy többsége korrekt munkát végez ma is, és tisztességesen jár el. Egy-egy ember butasága nem szabad, hogy az egész csapatra árnyékot vessen. Másik oldalról kell is nekünk idő, még ezt a teljesen új kiválasztási folyamatot végigfuttatjuk, és felállítjuk ezt az új hálózatot, úgyhogy március 1-től már az új rendszerben tud működni a kistérségi hálózat.
Ezt hogy képzelik? Ezt kormányonként érdemes változtatni, ciklusonként változnia kell a fejlesztés politika irányok feltehető változása miatt, vagy aki oda most bekerül, az lehet, hogy onnan mehet nyugdíjba. Szóval mennyire biztos állás ez?
Én azt gondolom, hogy hasonlóan kéne ennek működni a köztisztviselőkhöz. Egyébként ebben egyetértettünk a bizottságon az ellenzéki képviselőkkel. Pontosan azt kéne tőlük elvárni, hogy olyan normák szerint működjenek, mint a köztisztviselők, és éppen ezért nagyon káros lenne, hogyha 4 évente kormányváltás okán cserélnék le őket, mint hogy általában káros a köztisztviselőknél. Egyébként én nagyon bízom abban, hogy a fejlesztés politikát se fogják 4 évente rángatni. Nagyon nehéz, ezek 7 éves fejlesztési ciklusokra szólnak az unió fejlesztési pénzei, és nagyon fontos, ezért csináltuk tavaly azt a nagyon széles körű társadalmi egyeztetést, hogy legyen egy országos alapvető konszenzus a politika felszíni verekedését meghaladóan a mélyben, ami alapvetően azt mondja, hogy igen, Magyarország modernizálódni akar, európai színvonalú ország akar lenni, és ehhez ezeket kell tennünk, a növekedést, a foglalkoztatást, az infrastruktúránkat, a humántőkéket, és ezt napi kormányzati vagy politikai verekedéstől függetlenül következetesen kell csinálnunk, mert ezt a tankhajót nem lehet vészfékezéssel megfordítani.
Lát most akkor a politikai konszenzust a fejlesztés politika mögött, ami miatt ez kitartana a ciklusváltás utánra is?
A lényegi kérdésekben igen.
Jó, akkor ez marad. Önkormányzati reform. Azt mondta egy múlt heti konferencián, hogy a fogyasztói igények alapján egy hosszú távra szóló önkormányzati reformot kell előkészíteni, de először ezt a szakmával kell megbeszélni. Mit tud ebben az ügyben tenni azon túl, hogy a tárcájának a honlapján már február óta ott olvasható az a vitaanyag, ami erről szól?
Nézd, van néhány kérdés, ami alapvető kérdés hosszú távra szól, mondhatnám, hogy nemzeti ügy, és mégis a politika fogságában, a hatalmi politika fogságában vergődik sok-sok éve. Az önkormányzati világban, ahol kétharmados törvényekkel lehet csak alapvető változásokat csinálni, 10 éve, több mint 10 éve nem volt lényeges változás. Pedig mindenki tudja, pártállástól függetlenül, aki az önkormányzatok világában él, hogy az élet régen elment a 1990-ben kialakított szabályok mellett, hogy mindenkinek érdeke lenne, minden állampolgárnak, hogy sokkal jobb színvonalú szolgáltatást kapjon az oktatásban, az egészségügyben, a többi önkormányzati feladatban, a lakhelyén, és mégsem tudunk ebben megegyezésre jutni. Úgy tűnik, hogy azért, mert aktuálisan mindig valakinek van egy-két évre előtte tekintve olyan hatalmi érdeke, ami akadályozza, hogy alapvetően hozzányúljunk ehhez a nagy rendszerhez.
Jó, hát pedig mindenkinek nem tudnak kétharmadot teremteni hozzá, hogy a mindenkori aktuális ellenzék megszavazza. Hogyan fognak tudni kétharmadot teremteni hozzá?
Na ezért mondtam azt,
hogy valamit cserébe?
Hogy? Én azt gondolom, hogy csomagba kell tenni az összes kiérlelt reformot, mert nagyon sok dologról pontosan tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és mindenki tudja, hogy nagyjából azt kéne csinálni. Ezeket össze kell rakni egy csomagba, és azt mondani, hogy állapodjunk meg benne, akár hosszú távra előre tekintve. Nyilván ez egy adok-kapok. Az aktuális hatalmi helyzetből nézve ez csak olyan lehet, ami adok és kapok. Nem lehet ki cseresznyézni, kimazsolázni ebből egy dolgot, ami tetszik, és ami nem tetszik, vagy a rövid távú hatalmi érdekeket nem szolgálja, azt meg nem szereti, hanem nézőpontot kellene válni, mi az, ami alapvetően a napi működésben már gondot okoz, ami állampolgárok már rosszabb szolgáltatást kapnak helyben, mint amilyet kaphatnának, és ezeket meg kell tudni oldani egy nagy csomagban, viszont erről azt gondolom, hogy legelőször is szakmai alapon az érdekeltekkel, az önkormányzati szövetségekkel kell megegyezni, és ha van egy alaptató...
7. Minden 7?
7.
Sok.
7. Őket összeszerveztük még Lampert Mónika minisztersége idején egy... kormány-önkormányzatok egyeztető fórumba, itt kezdődött meg az a bizonyos vita, amelynek ön is látta egy vitaanyagát az interneten. Ez ma is tart, és nem sokára rá fogunk nézni ezen a fórumon, a szövetségek vezetőivel közösen, hogy hol tart ez a reform előkészítés. Szeretném ezt a folyamatot tovább folytatni.
Következő kérdésem csak részben az ön asztal, de kíváncsi vagyok véleményére. Ebben az önkormányzati anyagban is azt láttam, hogy túl kellene lépni a megyerendszeren egy a realitásokhoz, a gazdasági és társadalmi realitásokhoz jobban igazodó regionális rendszert kéne csinálni, és látszik, hogy a kormány is más területeken, az üzleti életnek különösen a növekedést, az egyesülést, meg a tevékenységek lehető legnagyobb szétterítését csinálja, kivéve az egészségügyi reform biztosítva. Ön érti, hogy ez miért van?
Szerintem nem kivétel. Arról van szó, hogy egy alapvetően egy szolgáltatós rendszerről, ahol mindenki megéli nap mint nap, hogy hogyan forják sárba az ő fogyasztói jogait, hogy mindenhol, az élet minden más területén, ahol a távközlésben, az energiában, a villamos villanyszolgáltatásban, vagy a gázszolgáltatásban, amik szintén alapvető részei az életünknek, ott sikerült elérni azt, hogy hát valamilyen módon ügyfélnek tekintsenek minket, és fokozatosan lépésről lépésre javuljon a színvonal, és ma már nem nagy kunst mobiltelefont vagy telefont szerezni. Ugyanakkor az egészségügyben idáig még nem jutottunk el azért, mert egy darab szolgáltató van, aki semmilyen versenyre nem kényszerül. Ezért valamilyen módon el kell jutni a versenyezőnek. Sokféle módja lehet, ezt a területi módot tudták kialkudni egymásból a koalíciós pártok. Ez nem azt jelenti, hogy 22 biztosító lesz. Én azt gondolom, hogy a komoly versenyzők több megyér fognak indulni, és a végén gondolom, hogy valahol 5 és 10 közötti biztosító számnál fog megállni.
A tankönyvi oligopólium, a 10-12, ami ráadásul központi irányítással van kijelölve, olyan szigorúak és szabályozottak a pályázati feltételek, ez nem tűnik nagyon szabad versenynek.
Nem, hát ez azt gondolom, hogy ez egy koncessziós jellegű dolog. Nagyon sok ilyen van a távközlésben, a energetikában is néhány versenyző van, szintén területi alapon, ráadásul eredetileg területi alapon meghatározva, amit aztán fokozatosan kinyitva a versenynek a piacot, egyre élesebb harc folyik majd a szolgáltatók kegyeiért, egyre jobban javítva a szolgáltatás minőségét. De ezt megtapasztaltuk már az elmúlt 17 évben, azért nem értem, hogy miért ez a nagy ellenkezés. Már a sértett érdekcsoportokat értem, de általában, mert az elmúlt 17 év arról szólt, hogy a távközlésben, az energetikában, a bankszektorban, a biztosítási szektorban, az életbiztosításunk az nem egy bonyolult és kockázatos dolog, vagy a nyugdíjbiztosításunk. Azt is ma már legalább kiegészítő alapon meg lehet kötni, és versenyeznek a kegyeinkért, állandóan ostromolnak minket reklámokkal, hogy kit válasszunk, és ki ad jobb szolgáltatást. Ezt kellene elérni, miközben elfogadom azt, hogy valószínűleg az általam felsorolt területekhez képest sokkal bonyolultabban szabályozható az egészségügy, de alapvetően szükség van arra, hogy valaki minket akarjon kiszolgálni, és ne nekünk tegyen kegyet azzal, hogy hajlandó minket ellátni egészségügyi szempontból.
Utolsó kérdés, a miniszter úr, ön most tudja, hogy a 4-es metróba mennyi uniós és mennyi magyar állami pénz lesz?
Én azt tudom megmondani, hogy nyáron, amikor véglegesítettük Brüsszellel ezt a közlekedési programot, akkor megállapodtunk, hogy mennyi a maximum eddig lehet. Ez forint árfolyamtól függően olyan 260 milliárd, 270 milliárd forint lehet összesen maximum. Ehhez most az kell, hogy a főváros által kidolgozott beruházási terv, egyelőre az első szakaszra, mert erről beszélünk még csak, az befejeződjön, ennek a véglegesítésénél tartanak szakértők bevonásával. Ezt utána beadják a magyar kormánynak, ez valamikor november utolsó vagy december első napjaiban történhet meg a főváros tájékoztatása alapján, és utána a kormánynak ezt ellenőrizni, néhány hetet fog igénybe venni, és ha a kormány rendben találja és elfogadja, akkor utána benyújthatjuk Brüsszelnek jóváhagyásra, mert ez egy olyan méretű projekt, amit Brüsszelnek egyediként kell engedélyezni majd.
A kormány mit tud kezdeni az eddig összeszedett csúszással, meg a költségvetés változásával? Tehát hosszabb lesz, viszont bizonyos mértékben kevesebbe fog kerülni, ami híreket tudunk róla, akkor ennek ezzel van dolga?
Itt világos feladatmegosztás van, az, hogy ez a projekt milyen, hogyan menedzselik, mi a tartalma. Ez a főváros dolga, ez a főváros projektje. A kormánynak az a dolga, hogy támogassa Budapestet abban, hogy jobb legyen a közlekedése. Erre kötött még a megyesi kormány idején egy szerződést a fővárossal, és most már csak azon dolgozunk, hogy ennek a finanszírozása kedvezőbb legyen a magyar ország, mondhatni úgy a magyar polgárok számára, kevesebbe kerüljön nekünk, és a projekt egy nagyobb részét az Európai Unió euróiból biztosítsuk.
Miniszter úr, köszönöm a tájékoztatást!